Jézus mondja, én vagyok a szőlőtő, ti pedig a szőlővesszők. Aki én bennem marad, és én ő benne, az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretett gyülekezet, hallgassuk meg Istenünknek az írott igéjét, amint írva található János evangéliumában, az evangélium 15. fejezetében, a 15. fejezet első 17 versében. A kihelyezett Bibliákban ez az 1158. oldalon található ez az igeszakasz. Így szólít meg bennünket Istenünk igéje János evangéliumából, a 15. fejezetből, az első 17 versből.
Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én atyám a szőlősgazda. Azt a szőlővesszőt, amely nem terem gyümölcsöt én bennem, lemetszi, és amely gyümölcsöt terem, azt megtisztítja, hogy még több gyümölcsöt teremjen. Ti már tiszták vagytok az ige által, amelyet szóltam nektek. Maradjatok én bennem, és én ti bennetek. Ahogyan a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok én bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki én bennem marad, és én ő benne, az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. Ha valaki nem marad én bennem, kivetik, mint a lemetszett vesszőt, és megszárad. Ezeket összegyűjtik, tűzre vetik, és elégetik. Ha megmaradtok én bennem, és beszédeim megmaradnak ti bennetek, akkor bármit akartok, kérjétek, és megadatik nektek. Az lesz az én atyám dicsősége, hogy sok gyümölcsöt teremtek, és akkor a tanítványaim lesztek. Ahogyan engem szeretett az atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg az én szeretetemben. Ha parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok a szeretetemben, ahogyan én mindig megtartottam az én atyám parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében. Ezeket azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök teljes legyen. Az az én parancsolatom, hogy úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket. Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja barátaiért. Ti barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit én parancsolok nektek. Többé nem mondalak titeket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura. Titeket azonban barátaimnak mondalak, mert mindazt, amit hallottam az én atyámtól, tudtul adtam nektek. Nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki titeket. És arra rendeltelek, hogy elmenjetek, és gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsötök megmaradjon, hogy bármit kértek az atyától az én nevemben, megadja nektek. Ezeket azért parancsolom nektek, hogy szeressétek egymást.
Isten tegye áldottá igéjének hallgatását, szívünkbe fogadását és megtartását. Helyünkről fennállva hajtsuk meg a fejünket, válaszoljunk a bennünket megszólító igékre, imádkozzunk. Mindenható édesatyánk, a Jézus Krisztus által köszönjük, hogy ismét szól a te beszéded, a te igéd, és hogy az igéd az, ami átjár bennünket, ami megelevenít bennünket, ami valóság, ami éltet, ami erőt ad, ami megbátorít, ami felfrissít. Úrunk, a te igéd az, amely, ha kell, meg is tisztít. Nem csak átjár, új élettel, bátorsággal tölt el, de igéddel metszed le azt, ami nem jó, ami hamis hajtás mi bennünk. Köszönjük, Istenünk, hogy a te igéd ilyen valóság, testet öltött valóság, valódi történés a mi életünkbe is. Ezért a csodáért kérjünk, hogy ezen az Isten tiszteleten, ezen az ünnepen is történjék a te csodád, hogy az emberi beszédből, az írott szóból, az elhangzott szavakból a te ígéd álljon össze. Te szólalj meg közöttünk, és azt is kérjük, hogy te érints meg a mi szívünket, fülünket. Te bátoríts, ha félünk. Te hívj, te küldj el, ha egy helyben vagyunk. És te legyél az, aki megtisztítasz, ha bűnben vagyunk. Történjen a csoda, Istenünk, a te szent lelked által. Küld el közénk, árazd ránk. Jézusért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Szeretett gyülekezet, az elhangzott igékből három igeverset szeretnék kiemelni. János evangéliumából, a 15. fejezetből, a 9., 10. és 11. verseket. Ahogyan engem szeretett az Atya, mondja Jézus, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg az én szeretetemben. Ha parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok a szeretetemben, ahogyan én mindig megtartottam az én Atyám parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében. Ezeket azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök teljes legyen. Foglaljuk el helyünket. Szeretett gyülekezet, a Biblia elejétől fogva úgy találkozunk az emberrel, úgy látjuk az embert, mint aki kapcsolati lény. Azt olvassuk a teremtésnél, hogy Isten férfivá és nővé teremtette az embert. Kapcsolatra vagyunk teremtve. Az ember férfi és nő, össze vagyunk kötve. És minden életkorban nagyon fontosak a kapcsolatok számunkra. Pici babakortól kezdve egészen az időskorig. Babakorban már le tudják írni azt, hogyha egy kicsi csecsemő nem látja az édesanyját, nem hallja őt, vagy nem látja a szüleit, akkor szeparációs szorongása van, meg kell nyugtatni, tudnia kell, hogy attól, hogy nem látom a szüleimet, attól még ők itt vannak, és szeretnek engem. Ugyanígy az óvodáskorban is milyen fontos, hogy a szülők mellett újabb kapcsolatok születnek. Óvodai barátságok, azonos színű a cipőfűzünk, akkor legyünk barátok. Én emlékszem ezekre a kapcsolatokra, hogy hogyan próbáltuk ezt megélni, hogyan nyitottunk e felé. És iskolában, középiskolában egyre inkább, akár a szülők mellett, vagy a szülők ellen egyre fontosabbak a baráti kapcsolatok. Serdülőkorban az ellenkező nemmel való viszonyunk vonz, szeretnénk velük is kapcsolatba lépni, akik a másik nemet képviselik. És ugyanennek a kapcsolat, minden korban megjelenő fontos kapcsolatoknak van a szülői oldala is. Hogy amikor felnő a gyermek, akkor hogyan engedem el? Hogyan lazítom azt a kapcsolatot, vagy hogyan marad meg az a kapcsolat annak ellenére, hogy elválik, kirepül, elmegy. Minden életkorban küszködünk a kapcsolatokkal, feladatok elé állítanak a kapcsolatok. Felnőttként, házastársként, munkatársakként hogyan tudok velük kapcsolódni? Ezért olyan fontosak számunkra a kommunikációs eszközök, hogyha félretesszük a telefont, akkor félünk arról, hogy lemaradunk. Fontos ez a mai fiatalság életében, mert ezeket a kapcsolatokat akarjuk táplálni, éltetni. A kérdés az, hogy ezek vajon jó eszközök ehhez. És időskorban is fontosak a kapcsolatok. Vagy éppen azoknak a hiánya, lezárása, átgondolása. Mit adtam? Mit tudok még mindig adni? Hogyan tudok még mindig kapcsolatba lenni? Azonban Isten igéje nem csak úgy mutat rá az emberre, mint kapcsolati ember, aki egymás között kapcsolódunk, hanem aki az ő képmására teremtettünk. Isten kapcsolatra vagyunk teremtve, és akkor vagyunk teljesen elveszve a vízszintes kapcsolatainkban, az emberek között lévő kapcsolatainkban, hogyha el is tévesztjük ezt, hogy van egy még fontosabb kapcsolatunk, az Isten kapcsolatunk. Akkor nem tudom ezeket jól megoldani, hogyha az Isten kapcsolatom nincsen rendben. Jézus annyira egyértelműen beszél erről. nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. Minden egyéb léleksimogatás, emberi gesztus, az emberi szemszögek átvett átgondolása, átnézése, ki bántott meg engem, én kit bántottam meg, hogyan tudok szeretni, miért nem tudok megbocsátani. Nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. A mai igénket úgy tudnánk egy mondatban megfogalmazni, hogy maradj kapcsolatban Jézussal. Mert akkor fogsz eligazodni a többi kapcsolatban is. És Jézusban maradni nem egy statikus dolog, nem azt jelenti, hogy akkor egy helyben megállok, és akkor nem történik semmi, hanem éppen ez azt jelenti, hogy minden életkorban, minden kapcsolatrendszerben hogyan tudom azt megélni, hogy ővele maradok kapcsolatban. Belőle élek, vele élek. János evangéliumának ez a 13., 14., illetve 15., 16. fejezetei Jézus búcsúbeszédei. Az utolsó vacsorán vagyunk ezeknél a fejezeteknél, és Jézus pont erre készíti a tanítványait, hogy hogyan tudnak vele, az élet forrásával kapcsolatban lenni, belőle élni úgy is, hogyha ő el fog távozni, és már fizikailag nincsen jelen. Hogyan tudunk vele lenni, ha fizikailag ő nincsen jelen? Ez a kapcsolat lesz távozása után is az egyetlen, ami életben tart, ami megtart. Így bennünket is kérdez ez az ige, hogy hogyan állunk a kapcsolatainkkal, hogy mennyire gyümölcsöző az életem, vagy száraznak érzem az életemet, gyümölcs nélkül is próbálok hajolni, mint egy elszáradt ág, ölelni a másikat, utána nyúlni a másiknak, de őt karcolom meg, vagy én magam török ebben össze. Próbálok szeretni is más ágának a rügyeit, sodrom, töröm le ezzel. Nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. Ma erre hív az iga hirdetés, erre hív a mai igénk, hogy maradjunk Jézussal kapcsolatban. Az ige hirdetés alapját jelentő három igét, mint egy övet fogjuk végigolvasni, ami összefogja mind a szőlőtőről és vesszőkről szóló példázatot, és Jézus önfeláldozó baráti szeretetéről szóló tanítást, illetve az eleve elrendelésnek az örömét. Mindegyik ige, mindegyik egy-egy ige előre és hátra utal, összefoglalja az elhangzott felolvasást is. Arról szól, hogy Isten mi mindent tesz azért, hogy kapcsolatba lehessünk vele. Hogy hogyan von be az ő szeretetébe azzal, hogy mi is cselekedjünk, és hogy a maga örömét adja nekünk. Eleve erre vagyunk elrendelve, hogy az ő örömét éljük meg. A 9. versben ezt mondja Jézus, ahogyan engem szeretett az Atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg a szeretetemben. Ahogyan a világot teremtő Isten, Jézusra nézve, szeretetből teremti ezt a világot, és szereti őt. Ezzel a szeretettel szeret bennünket Jézus. Szívem szerint elmondanám még egyszer ezt a mondatot, mert nem fogjuk fel. Hogy azzal a szeretettel szeret bennünket Jézus, amivel az Atya Jézust szereti. Ez árad ránk tovább, akkor is, hogyha nem érezzük. Vagy ha távol érezzük magunkat tőle. Így vagyunk szeretve. Akkor is, ha nem tudok róla, vagy ha még nem tudom pontosan, hogy ez mit jelent. És erről a felfoghatatlan, feltétlen szeretetről egy ószövetségi képet hoz elő Jézus, amikor tanít és beszél, amit jól ismertek a tanítványok, a szüllőskert képét. Ézsaiás próféta és az 5. fejezetében Jeremiásnál is, és egyéb helyeken is megjelenik a szőlőskert képe, mint Izrael képe, de legszebben a 80. Zsoltárban, aminek az első versét énekeltük, jelenik meg a nép, mint szőlőskert, és ezen keresztül mondja el Jézus ezt a feltétlen szeretetet. Ugyanis ez a 80. Zsoltár, hogyha a Szentírásba vagy az énekeskönyvbe fel fogjuk majd akár otthon lapozni, azt fogjuk látni, hogy Isten kihozza a népet Egyiptomból, átülteti, mint egy szőlővesszőt, egy szőlőskertet átültet Kánaánba, gondoskodik róla, fallal veszi körül, őrtornyot épít benne, gondozza, hogy teremjen, hogy áldás legyen a környező népek számára, hogy aki elmegy a kert mellett, jó gyümölcsöt egyen. Ez Izrael küldetése. És a 80. Zsoltár felkiált, hogy miért rombolod le, Uram, a kerítést? Mert azt látjuk, hogy Isten hagyja elenyészni ezt a kertet. És ez a Zsoltár megvallja, hogy azért, mert nem volt termés. Mert minden gondoskodást megkapott ez a kert, és mégis vadhajtások nőttek. Nem adott gyümölcsöt a környező népeknek, hanem ő hajlott el indáival más istenek felé. És ez a kép kollektíve mondja el a nép történetét, azt a szeretetet, amit az egész nép kapott, a kivonulást Egyiptomból, az átültetést, a gondoskodást, a prófétákat, és az ítéletet is, hogy oda a kerítés, mert nincsen gyümölcs. És Jézus tovább viszi ezt a képet. Én vagyok a valódi szőlőtő, az igazi szőlőtő, aki nem hajlik el, aki nem hajt vad indát. És ezzel teljesen megújítja ezt a hagyományos képet, amit jól értettek abban a korban. János evangéliumának itt a 15. fejezetében van egy váltás. Hogyha a 14. fejezet utolsó versét nézzük, azt mondja ott Jézus, hogy gyertek, keljünk fel, menjünk, induljunk. És itt a búcsú beszédekben van egy váltás, hogy eddig a padlásszobában voltunk az utolsó vacsora helyszínén, ahol megtörtént a lábmosás, ahol Júdás kimegy, hogy elárulja Jézust, és tanítja Jézus a tanítványait. És itt jön el az a pont, amikor felállnak és elindulnak. Ez a 15. 16. fejezet egy útközben lévő tanítás, amikor mennek át a Getsemáné kertben. És menet közben ismét más szavakkal, példákkal, a látványt bevonva ismét elmondja Jézus mindazt, amit az úrvacsoránál, az úrasztalán, az utolsó vacsoránál elmondott. És valószínűleg elhaladhattak szőlőskertek mellett, de ami még valószínűbb, hogy a templom kapujának az egyik oszlopa mellett, amire be volt vésve egy szőlő minta, jelezve azt, hogy igen, ez a mi templomunk, ahol ilyen gyümölcsözés van, ahol az áldozat mindenkinek váltságot tud adni, aki hittel áldozik. És Jézus azt mondja, hogy nem a templom és nem a nép, hanem én vagyok az igazi szőlőtő. Bennem történik ez. Ez az áldás átárasztás. És ez a kép, hogy magára vonatkoztatja Jézust, nagyon személyessé válik számunkra is. Mert bármennyire is szép az, hogy Jézus a szőlőtőke, és a mi református egyházunk az egyik legszebb ága ennek, és mi pici rügyei lehetünk rajta, de személyes kapcsolatot jelent ez. Ha Jézus a szőlőtő, akkor nem egy intézményesített módon kapcsolódunk hozzá, hanem személyesen. Ha ő a szőlőtő, és mi pedig a szőlővesszők, akkor az a kiváltságunk van, hogy nem egy intézmény életébe folyik bele egyszerűen csak Jézus ereje, hanem az én életembe, az én személyes életemben, az én történetembe. Jó az, hogyha intézményesített formában is ez történik, de itt Jézus személyes kapcsolatra hív, hogy vele történjen ez személyesen. Pál apostol ezt így fogalmazza meg a római belieknek írott levélben, hogy a szívünkbe áradt Isten szeretete a nekünk adott Szentlélek által. Ennél nincsen jobb hír, hogy az én életemet, amit élek, amit néha nehéznek tartok, amit lehet, hogy mások nem becsülnek sokra, átjárhatja Isten szeretete. Rossz a szójáték, de tőke garanciánk van erre, hogy nem fogy el az a szeretet, az a, abból a tőkéből, amiből árad ez a szeretet, amiben benne lehetünk. Halálával és feltámadásával garantálja ezt Jézus Krisztus, az ő szeretetét. Akkor is, ha nem érzem, akkor is, ha lázadok ellene. Ő az igazi szőlőtő, aki torzítás nélkül továbbítja az Atya szeretetét annak, aki ő benne van. A fiú nem tartja meg magának az Atya szeretetét, hanem ránk árasztja. És ekkor értjük meg, hogy Jézusban maradni a legmozgalmasabb és legizgalmasabb dolog, ami minden életkorban a legnagyobb kihívás, vagy legnagyobb életkaland. Hogy vele lehetek, hogy ez az erő, ez az élet járhat át szomorúságban, magányban, gyászban, amikor a halállal nézek szembe. Arra van hivatásom, hogy az én életemet, mint vessző életét, ez az erő, ez a szeretet járja át. A fiú nem tartja meg magának az Atya szeretetét, hanem ránk árasztja. Ismered ezt az erőforrást? Átjár akkor, amikor száraznak érzed az életedet, vagy gyümölcstelennek? Mert ha nem, akkor hív téged Jézus, hogy maradj vele, vagy lépj vele kapcsolatba, hogy az ő ereje járjon át téged. Mindig, minden életkorban, minden napon, minden helyzetben, hogy az Atya szeretetét árassza beléd, oda, ahol fáj, oda, ahol nehéz, ott, ahol bűn van. Ha pedig már ismered, maradj meg ő benne. Ne legyen más erőforrásod. Maradjatok meg az ő szeretetében. Jézus a szőlőtő, ti pedig a szőlővesszők. A 10. versben tovább viszi Jézus a gondolatot. Azt mondja, hogy hogyan tudunk megmaradni az ő szeretetében. Akkor maradunk meg az ő szeretetében, ha megtartjuk az ő parancsolatait. Olvasom a 10. verset. Ha parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok a szeretetemben. Egyébként pedig olyanok vagyunk, mint a holtenger. Holtak vagyunk, vagy mint a levágott ágak a szülő tőkéről. Hiszen a Jordán is folyamatosan édes vízzel önti el, árasztja el a holt tengert, viszont az elnyeli. Nem adja tovább, elpárolok, túl mélyen van, túl sós, és nincs benne igaz élet. Akkor maradunk meg a szeretetében, hogyha átjár bennünket ez a szeretet, és továbbadjuk. Amikor a gyermekek csokit vagy valami ajándékot kapnak, akkor mindig mondjuk nekik, hogy osszátok szét, és van olyan, amikor nem osztják szét, mert ez ízlik, mert ezt maguknak szeretnék. És mi is gyakran vagyunk így Isten szeretetével, hogy ez hadd legyen csak az enyém. Ezt nem tudom most továbbadni, mert most én nagyon lent vagyok, nekem most erre nagyon nagy szükségem van most. De pont ekkor maradunk le arról, hogy meglássuk, megéljük azt, hogy mennyire végtelen és mennyire feltétlen szeretete van Istennek. Az a hamis meggyőződés van ilyenkor bennünk, hogyha továbbadjuk, akkor elfogy. Pedig éppen amikor elfogy, akkor fogjuk megélni, hogy az ő szeretete sose fogy el. Amit Illés is a sareptai özvegyel megélt, amikor szárasság volt, és Illés sokat ment, és találkozott ezzel az asszonnyal, és kérte őt, hogy a maradék lisztjéből és olajából neki is üssön olajat, amikor már meghalni készültek. És így élik meg, hogy átadják azt a kis kicsit, azt a kis, amiük van. Így élték meg azt, hogy a lisztes fazék nem ürül ki, és az olajos korsó nem fogy ki. Akkor élem meg igazán Isten gondoskodását, ha nem beraktározom magamnak, hanem hogyha átmegy rajtam. Jézus folytatja, az az én parancsolatom, hogy úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket, nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja barátaiért. Ti a barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit én parancsolok nektek. És érdekes, hogy itt Jézus egyszer először többes számba beszél a parancsolatokról, ha megtartjátok a parancsolataimat, itt pedig azt mondja, hogy a fele baráti szeretet parancsára mutat rá, hogy szeressük egymást, ahogyan ő szeretett minket. És a kettő összekapcsolódik a nagy parancsolatban, hogy az egymás iránt való szeretetünkön látszik meg, vagy ebbe éljük meg, mutathatjuk meg az Isten iránt való szeretetünket. Hogyan szerethetjük a láthatatlan Istent, hogyha a mellettem lévőt nem tudom szeretni? És Jónás is utálkozva ment Ninivébe az örömhírrel. 40 nap és elpusztul Ninive, ha csak meg nem tértek, és hirdette igazából a jó hírt, hogy lehet Istenhez térni, lehet hozzájönni. És nem vette észre, hogy Isten az őt is szereti, hogy barátjaként szereti, és már nem már egy cetet is odaküld, hogy észhez térjen Jónás, hogy lássa, hogy milyen fontos Istennek is Jónás. És a kulcs szó ebben a szakaszban itt a barátság. Mert minden addig, amíg ezt nem élem meg, hogy ilyen személyesen befogadott vagyok, mint egy barát, addig minden szolgálatom, minden működésem csak szolgai. Jézus a barátainak nevezi a tanítványokat. És nagy a különbség a barát és a szolga között, mert a szolgának kötelessége van, és nem tudja az indítékot, de a barát be van avatva, sőt, meg van bízva feladattal. A barát átad feladatokat, rábíz, mert bukásaink ellenére is újból és újból bízik bennünk Jézus. Felszabadít arra, hogy szeressük a ránk bízottakat, nem szolgaian, nem olyan kötelezettségből, hanem az ő barátságából. A seregek ura, a világ teremtője, a királyok királya, az egyház vőlegénye, barátom, aki ismét bízik bennem, aki beavat, aki feladatokat ad át. Átengedni magunkon Jézus szeretetét, és engedni, hogy ez a bizalom felszabadítson bennünket a szeretetre. Ez pedig nem megy áldozat nélkül. Szeretni csak áldozattal lehet. Jézus Krisztus áldozata is az ő szeretetéről beszél. És attól félek, hogy mi gyakran a pénzzel oldjuk meg a szeretet kérdését. Adunk, de ezzel a személyes elköteleződést megspóroljuk. Az időnket, az energiánkat, kreativitásunkat. Kinek adom oda? Áldozat nélkül nincsen szeretet. Tartsátok meg az én parancsolataimat, mondja Jézus. Szeressétek egymást. Látjuk, hogy szeretni áldozatot jelent. De ez nem kötelesség, vagy nem, hogy is mondjam, nem egy szolgai előírás, hanem erre szabadok vagyunk, mint barátok. Erre szabadít fel bennünket, hogy tudjunk egymásért áldozatot hozni, mert értünk is áldozatot hozott az Úr. Amikor megélem ezt a szeretetnek, ezt a szabadságát, akkor jövök rá, hogy Isten nem korlátozni akar, hanem a helyemre akar állítani. Ezeket azért mondom nektek, mondja Jézus, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök teljes legyen, mondja a 11. vers. Jézus boldog volt, mert tisztában volt az élete céljával, a küldetésével, hogy ő azért van itt minden percben, hogy megváltsa ezt a világot. Kristály tisztán tudta ezt. Amikor a samáriai asszonnyal beszélget, és a tanítványok megjönnek a városból, és édelmiszert hoznak, és csodálkoznak, hogy kérdezik Jézustól, hogy hát mester, nem vagy éhes? Ő pedig így válaszolt nekik. Nekem van mit ennem, amiről ti nem tudtok. A tanítványok egymást kérdezgették. Valaki talán hozott neki enni? Jézus ezt mondta neki, az én eledelem az, hogy teljesítsem annak akaratát, aki elküldött engem, és bevégezem az ő munkáját. Táplálja, örömöt jelent Jézus számára, hogy az Atya akaratát teszi. A helyén van, tudja, hogy mitől értelmes az élete. Ez teszi őt boldoggá. Gyökösi Endre is megfogalmazza ezt számunkra, hogy boldogok azok, akik tudják, hogy miért élnek, mert akkor azt is tudni fogják, hogy majd hogyan éljenek. Jézus a maga örömét, biztonságát, céltudatosságát adja nekünk. Hogy tudjuk, hogy nekünk is hozzá hasonlóan célja van. Nekünk is célunk van itt az életben. És az eleve elrendelés öröme ez, hogy felismerem, hogy engem eleve erre teremtett az én atyám, hogy én szőlővessző vagyok, hogy rajtam keresztül árad ki a világ felé az a szeretet, amit Jézustól kapok. Nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak titeket, és arra rendeltelek, hogy elmenjetek, és gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsötök megmaradjon. Ezért vagyunk, ezért élünk. Ő választott ki erre. Akkor vagyunk a helyünkön, hogyha a helyünkre állunk, ha azok vagyunk, amivé ő teremtett. És hányan, hányféle módon akarunk örök gyümölcsöket teremni? Hogyan szeretnénk maradandót alkotni? Művészetben, közéletben, nyilvánosság előtt, hogy maradandót alkossunk. Vagy kisebb körben, hogyha nem vagyunk olyan nagy hatással a környezetünkbe. Szeretnénk örökké emléket hagyni. És Jézus azt mondja, hogy arra rendeltelek titeket, hogy a gyümölcsötök megmaradjon. Nem magunktól történik ez, hanem azzal az áldozathozatallal, amivel őt dicsérjük. Az ő neve dicsérül meg akkor, hogyha mi szeretünk, az ő szeretetével szeretünk. És ez az örökké valóságba dicsőíti őt. Ez örökké megmarad, ha szeretünk. Nem a magam dicsősége marad meg, az ő dicsősége marad meg. Akkor dicsérem őt, hogyha ha szeretek, ha továbbadom azt, amit tőle kapok. És ez bátorító, mert akkor is értelmes az életem, ha a világ legyint, ha semmibe veszik az áldozatomat. Az örökké valóságba dicsérjük ezzel Istent. Akkor is, hogyha más ezért üldöz, ha semmibe vesz, kinevet. Küldetésünk van. Ő választott ki minket erre, hogy szeretve az örökké valóságba dicsérjük őt. Mondjuk azt, hogy Istené a dicsőség, de az emberi az öröm. Jézus öröme lehet bennünk, ez a céltudatosság, hogy értelmes az életünk. Befejezésül Jézus arra hív, hogy minden nap maradjunk benne. Éljünk a vele való kapcsolatból, mert ő mindent megtett azért, hogy most is elérjen bennünket a feltámadás ereje és híre. Ő az igazi szőlőtő, aki szüntelen árasztja ránk szeretetét. Kapcsolatban lehetünk vele, ha az ő szeretetét továbbadjuk, és nem magunknak tartjuk meg, mint a holtenger. Ez az, ami a helyünkre állít. Amire teremtettük, hogy felfedezzük, megtaláljuk minden korosztályban, minden kapcsolatunkban, hogy hogyan tudunk az ő szeretetével szeretni, hogy átáradjon rajtunk az ő szeretete. Hiszen vele maradandó gyümölcsöket teremhetünk még akkor is, hogyha ez a világ szemében mind hiába valóság. Ő táplál, tarts ki, maradj meg benne. Maga az Úr keresi a gyümölcsöket, és küld el erre, rendel el erre. Ő maga is áldozatot vállal, érted? Maradj veled a kapcsolatban, töltsön fel, küldjön el, hogy teljes legyen az örömünk. Ámen. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Úr Jézus, áldunk téged azért, hogy te vagy az igazi szőlőtő, a valódi szőlőtő, aki minden hűtlenségünk ellenére te hűséges maradsz, és árasztod ránk az Atya szeretetét. Fel se tudjuk ezt fogni, Istenünk. Meg se tudjuk igazán köszönni, hogy mi mindent tettél hozzáférhetővé számunkra. Köszönjük a te hűségedet, a te igazságodat, hogy a te igéd jár át bennünket, megeleveníthet, megtisztíthat, helyreállíthat, irányba állíthat. Kérjük, hogy járjon át a te erőd, a te lelked. Mindig, minden nap, minden korosztályban. Elevenítsen meg bennünket a te erőd. És köszönjük, hogy barátaidnak nevezel bennünket, hogy bevonsz a te tervedbe, a te életedbe, hogy részt adsz a te munkádban, hogy ránk bízol feladatokat, és újból és újra bukásaink, csalásaink ellenére azt mondod, hogy a barátaink lehetünk, ha megtartjuk a te parancsolataidat. Köszönjük, hogy beavatsz ebbe a tervbe, és készítesz bennünket, hogy szeressünk. Hadd legyen a miénk ez a túláradó öröm, hogy megtaláljuk magunkat benned, hogy nem száradó életünk van, hanem szeretettel teljes, örömteljes, túlcsorduló életünk van. Te benned. Hogy ezzel az örömmel és szabadsággal tudjuk egymást szeretni, egymásért áldozatokat hozni. Hadd járjunk így most közbe, atyánk. Te tegyél ilyen kézzé, szemmé, lábbá bennünket, hogy meglássuk a te szereteteddel azt, aki szenved, azt, akit üldöznek, azt, aki egyedül van, aki gyászol, aki beteg. Hiszen erre küldesz bennünket. Kérünk így a gyülekezetünkért, Istenünk, hadd legyünk a te tagjaid. Hadd járjon át a te erőd, a te megelevenítő erőd. Kérünk, Istenünk, így a családjainkért, minden kapcsolatunkért, munkahelyi közösségekért, munkatársakért. Hadd töltsük be azt, amire te rendeltél el bennünket. Hadd legyen az örömünk teljes. Hadd tudjunk megbocsátani. Hadd tudjunk mindig veled élni. Hadd tudjunk így veled kezdeményezni, gyümölcsöket teremni, hogy azok megmaradjanak. Hogy örökké ezekkel dicsérjünk téged. Jézusért kérünk, így áld meg a mai napunkat, a hetünket, a munkánkat, találjuk meg benne, hogy mivel dicsérhetünk téged. Hallgass meg könyörgésünk, amikor a tőled tanult imádságot mondjuk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.